Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, vasárnap este van, most már nem találkoztunk, 2 napja, remélem mindenkinek kellemesen telt a hétvége, akik tartanak sabátot, szombatot, remélem kellemesen telt a sabát, hasonlóan kellemesen, mint nekem. Jó estét kívánok, kedves Szilárd, szeretettel köszöntöm Pétert, jó estét kívánok Ilonának, jó estét kívánok Beának, Zsoltnak, jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik, Megyeri Jonatán vagyok, úgy szoktam ilyenkor beköszönni, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, érdekes kérdések érkeztek ez alkalommal is, és még mindig gyülekezik a leveles ládámban néhány kérdés, amire ma még nem fog idő jutni, annál is inkább egy picit szeretnék tovább haladni ismét, ha már csütörtökön sikerült, a tananyaggal, a Tánya című könyv, a haszidizmus alapkönyv, a haszid zsidó filozófia alapművébennek a 16. fejezetében, amiben azt próbáljuk megérteni, hogy a beinoni, a közepes ember, miben rejlik a közepes ember, és milyen a közepes ember, ugye, amelyet célul tűzünk ki magunk elé. Szeretettel köszöntöm Tímát, Lászlót, Andrást, jó estét kívánok másik Lászlónak, még estét kívánok Viktóriának és Zoltánnak, a kemény mag jelentős része már itt van. Úgyhogy lassan bele is kezdhetünk, annál is inkább, mert 230-nál többen is vagyunk, úgyhogy nézzük csak, a következő kérdéssel kezdjük. Azt mondja, egy olyan kérdést szeretnék feltenni, amivel senkit nem szeretnék megbántani. Sokat gondolkodtam azon, hogy szabad-e ilyet kérdezni, de nyitottságát látva meg bátorkodom. Tehát, mi a zsidó vallás véleménye a homoszexualitásról? Ha Isten a teremtéskor egy testbe teremtette a férfit és a nőt, visszavezethető-e ide a homoszexualitás oka? Kérem, ha ez a téma bántó, bocsássam meg nekem, hogy föltettem, további sok sikert kívánok. Szóval mi a zsidóság vélemény a homoszexualitásról? Ugye nehéz kérdés, mert az érzékem mi sokak érzékenységét bántja, és senkit nem szeretnék megbántani. Ugye a kedves kérdező is tényleg nagyon udvariasan jelezte, én sem szeretnék, jó magam sem szeretnék a válasszal bántó lenni. Ugye a homoszexualitás aktusát a Biblia tiltja, a Tóra tiltja, ugye a férfinak nem szabad úgy hálni egy másik férfival, ahogy nővel hálnak. Tehát a Biblia tiltja a homoszexuális-szexuális kapcsolatot. Kifejezetten férfiak esetében tiltja a Biblia egyébként, de persze rabinikus tiltás van a női homoszexuális kapcsolatokra is, dacára annak, hogy az nem bibliai, tehát azért ez fontos megjegyezni, hogy a homoszexualitás az csak férfiaknál bibliai tilalom, a hölgyeknél rabinikus tilalom. Szóval a Tóra nem tiltja a homoszexuális vágyat. Tehát a Tóra nem tiltja azt, hogy valakinek homoszexuális vágya legyen. A Tóra azt tiltja, hogy valaki homoszexuális, szexuális kapcsolatot létesítsen. Kicsit hasonló a helyzet, és semmiképpen nem akarok, tehát ne értsetek félre, nem akarok egyenlőségjelet húzni, jó? Tehát kérem, senki ne értsen félre. De hogyha például valakinek van valami más, hogy mondjam, hajlama, például, hogyha valaki, nem tudom, kleptomán, jó? Tehát még egyszer, ne értsetek félre, nem húzok egyenlőségjelet a homoszexualitás és a kleptománia között, jó? Tehát ezt csak példaképpen említem. De hogyha valaki például, kleptomán, a Tóra nem tiltja meg azt, hogy ne gondolkodjon el rajta. A Tóra azt tiltja meg, hogy ne lopjon el valamit. Ugyanez van a homoszexualitással is. A Tóra nem tiltja ezt, nem azt tiltja meg az embernek, hogy az aktust végrehajtsa. Úgyhogy ez mindenképpen így van. Természetesen nem értek, nem vagyok orvos, nem vagyok pszichológus sem, és nem vagyok biológus sem. Azt gondolom, hogy a homoszexuálisok jelentős részének, vagy a homoszexuálisok vagy egy része biztosan biológiai okokból homoszexuális, tehát egyszerűen ilyennek született, mint azt is gondolom, hogy vannak jelentős részben olyan homoszexuálisok, akik, ha úgy tetszik, divatból vagy szociális társadalmi nyomásból homoszexuálisok. Ha valaki biológiailag homoszexuális, az egy nagyon nehéz helyzet. Nagyon nehéz kezelni ezt a helyzetet, ugyanúgy, mint ahogy ha valaki, nem tudom, nagyon szeret enni, édességet enni, annak is kontrollálnia kell önmagát, ugyanúgy, ahogyha valaki homoszexuálisnak érzi magát, neki is kontrollálnia kell önmagát, hiszen a tórai tilalmat, a bibliai tilalmat nem szabad megszegni. Ez röviden a véleményem a homoszexuálisokról, miközben azt is gondolom, hogy vannak olyan emberek, akik ténylegesen így születtek ezzel a devianciával, és és természetesen nagyon nehéz lehet az életük úgy, hogyha a Tóra törvényeit, a Biblia törvényeit be akarják tartani. Ami a teremtés ügyét illeti, ugye Isten, arról meséltem, hogy Isten, amikor megteremti a, akkor megteremti a, az első embert, akkor férfi, azt írja a Tóra, hogy férfinak és nőnek teremtette őket, ami azt jelenti, a kommentátorok hozzáfűzik, hogy ez egy hibrid lény volt, egy nő és egy férfi lény. Ugye ez azért elég jól a biológia, a mai modern biológia, még egyszer nem vagyok biológus, de a mai modern biológia is alátámasztja, ugyanis tudjuk, hogy az emberben kétfajta kromoszóma létezhet, a férfiakban X és Y kromoszóma, a hölgyekben pedig csak X kromoszóma. Tehát eléggé összecseng ez azzal a bibliai gondolattal, hogy kezdetben az ember egy hibrid lény volt, majd aztán Isten eltávolította, kivette a nőt ebből a hibrid lényből, és így külön lett választva a férfi és a nő. Azt mondja, következő kérdés. Nagyon hasonló kérdés. Nem is tudjuk, hogy azt mondja, nem akarok megbotránkoztatni senkit, arról van szó, hogy az egyik magyar hírcsatorna, gondolom tévécsatornáról van szó, nincs televízió itthon, úgyhogy nem tudom, közölte, hogy két nő a Szabadság híd alatt mesztelenül kényeztette egymást. Azt mondja, a vallási közösségben, ahol mi jártunk, azt tanították, hogy a homoszexualitás démonikus. Még nem is olyan régen a világi orvosok úgy kezelték, mint betegséget, például tragikus sorsú Alan Turing életében. Hogyan védekezik a haszid zsidóság, a homoszexualitás az LMBTQ közösségek térnyerésével szemben? Természetesen elfogadjuk, hogyha a kérdésénkre részleges választ ad a csoportban, azt mondja kedves tanulótársunk. Ugye, ha nagyon hasonló a kérdés, tehát hogyan, ugye mire tekintjük a homoszexualitást, vagy hogyan védekeznek a közönségek ellene. Azt gondolom, hogy a szexualitás az is, hogyha valaki homoszexuális, és az is, hogyha valaki heteroszexuális, ez nem egy közösségi kérdés. Abban a tekintetben, hogy engem ugyanúgy megbotránkoztat, hogyha utcán látok egy férfit és egy nőt mondjuk csókolózni, mint hogyha például két férfit vagy két nőt látok csókolózni. Azt gondolom, és erről sokat beszéltünk ugye a múlt héten a szexualitással, a kóser szexel kapcsolatos előadásban, beszélgetésben, hogy a szexualitás, így a csók is például, az ember az nem a közterületre való, nem az utcára való, hanem otthonra való, a hálószobában, az embernek a zárt ajtók mögött. Így tehát, hogyha valaki homoszexuális, akkor azt nem kell viselje kívül, és ezzel felhívja magára a figyelmet, ugyanúgy, jegyzem meg, hogyha heteroszexuális, azt sem kell nagy dobra verni. Ez nem egy tipikusan nem olyan dolog, ami másra tartozik. Úgyhogy így azt gondolom, hogy a haszid vagy a zsidó közösségeknek, az ortodox zsidó közösségnek, hagyományos zsidó közösségnek, vagy a haszid zsidó közösségeknek nem kell védekezni a homoszexuálisok ellen, egyszerűen csak arról van szó, hogy igyekezzünk arra rábírni az embereket, hogy a szexuális irányultságukat ne az utcán és ne közösségben éljék meg. Az intimitás, a szexuális lét a legprivátabb dolog az ember életében, nincs annál privátabb, mint a szexuális élete. És csak úgy, mint ahogy amikor beszéltem arra abban az előadásban, csak úgy, mint hogy az ember ne engedje be más embert a hálószobájába, ugye a televízión keresztül sem, ugyanúgy ne menjen be másnak a hálószobájába sem, ugye persze képletesen szólva. A következő kérdés. Egyszer azt kérdezte tőlem egy lány, hogy ránézésre meg tudom-e mondani valakiről, hogy zsidó-e. Én most öntől kérdezem, hogy meg tudja-e mondani. Én nem tudom megmondani, hogy valaki zsidó-e. Láttam már nagyon-nagyon sokféle zsidót. Ha az ember kimegy Izraelbe, vagy az Egyesült Államokban, nagy zsidó közösségek vannak, ott láthatja, hogy nagyon sokféle zsidó van. Van fekete hajú, van szőke hajú, van fekete bőrű, van fehér bőrű. Tehát nagyon sokféle van barna bőrű, vagy ilyen barnásabb bőrű zsidó is. Tehát nagyon sokféle zsidó van. Persze vannak, hogy mondjam, jellegzetesen zsidósabb, nem tudom, jegyek, vagy ilyen, hogy mondják ezeket? Igen, jegyek, de még lehet, hogy valakiről meg lehet mondani a zsidó, de biztosan senkiről nem hiszem, hogy meg lehetne mondani, hogy biztosan zsidó. Arról nem is beszélve, hogy például ugye a zsidó vallási jog szempontjából, tehát a halakha, a zsidó vallási jog szempontjából az sábbi zsidónak, akinek az anyja zsidó. Tehát még hogyha visel is magán valaki nagyon zsidós jeleket, mit tudom én, olyan az orra, vagy valami hasonló, amit jellegzetesen zsidó karakterek jegyeknek szoktunk nevezni, akkor sem biztos, hogy vallásjogilag az illető zsidónak számít, hiszen lehet, hogy például az apukája zsidó. Oké. Egy politikai kérdés. Szeretném megkérdezni, mi a véleménye a Horthy szobor állításról? Tudom, kényes téma, nem akar, ne válaszoljon rá. Csak mondja azt, hogy megvan a véleményem, én fogom tudni. Nagyon köszönöm. Oké. Okay. Mi a véleményem? Ugye arról volt szó, hogy múlt héten, ugye politizálni nem nagyon szoktam, múlt héten a parlament egyik alelnöke, a Mi Hazánk mozgalom képviselőasszonya a parlamenti dolgozó szobájában állított egy mellszobrot Horthy Miklósnak. Ugye sokakat, ugye ez nyilvánvalóan egy polgárpukkasztó, ez nyilvánvalóan egy polgárpukkasztó cselekedet, egy polgárpukkasztó lépést, tudták, hogy nagy média visszhangot fog kiváltani, pont ezért csinálták a nagy média visszhang miatt. Az, hogy van-e joga a Mi Hazánk képviselőtestületének a parlamentben Horthy szobrot állítani, és hogy a országgyűlés elnöke ezt megtilthatta volna, nem vagyok jogász, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a... Én nekem az a sejtésem, hogy nem tilthatta volna meg. Én azt gondolom, hogy jogilag nincs rá ezt. A parlament elnökének, azt hiszem Kövér Lászlónak hívják, a parlament elnökének nincs joga szerintem ezt megtiltani, morálisan esetleg, talán elvárható lett volna, hogy megtiltja, de jogilag valószínűleg akkor se ért volna semmit, hogyha jogilag protestál. Ami konkrétan ezt a szobrot illeti, vagy Horthy Miklós személyét illeti, történés sem vagyok, de hát természetesen valamennyit azért értek a történelemhez, hogy a Horthy Miklós személye minimum ellentmondásos, Horthy Miklós nem háborús bűnös, ez egész biztos, legalábbis nem lett annak nyilvánítva semmikor és senki által. Ennek megfelelően azért nem lehet egy lapra tenni, nem tudom, a klasszikus nagy háborús bűnösökkel, akár csak a náci vezetőkkel, akár csak a kommunista gyilkosokkal, stb. Én nagyon nem tartom jó ötletnek Horthy szobor állítását. Azt gondolom, hogy egy ilyen mélyen megosztó kérdésben, egy ilyen társadalmat mélyen megosztó és az emlékezetet ennyire bántó és sértő kérdésben, én azt gondolom, hogy nem szabad egyoldalúan lépni. Azt is gondolom, hogy ezt az egészet, már úgy a holokausztot, mint a Magyarország szerepét a II. Világháborúban, azt gondolom, hogy egyszer ezt azért rendesen ki kéne beszélni össztársadalmilag, és azt úgy látom, úgy érzem, hogy ez nincs rendesen kibeszélve össztársadalmilag. Jó, tehát nem örülök neki, nem örülök annak a Horthy szobornak a magyar parlamentbe. A magyar parlament az a nemzet temploma, oda nem való, hogy ilyen ellentmondásos személynek a szobra. A következő kérdés. Ön szerint ez ilyen vegyes házasságok anno és most mennyire megengedettek, mennyire okoznak problémát esetleg a különböző neveltetés miatt? A gyermekeik milyen hitbéli tanítást kaphatnak vagy kapnak napjainkban? Keresztényként részt vehetnénk-e a szabad egyetemek oktatásán, zsinagógákba bemehetünk-e, hogyan tudnék ismereteket bővebben az önök szokásairól, ételeiről, ünnepeiről? Történelem folyamán sajnos tabu téma volt a zsidóságot közelebbről megismerni. Egy kereszténynek kérem, hogyha nem tiltja a vallásuk, ezekre a kérdésekre kapjak választ. Oké, akkor azt mondja, hogy kezdjük sorjában. Először is nagyon örülök ezeknek a kérdéseknek. Nincsen tabu kérdés, szoktam mondani, nincsen rossz kérdés, csak rossz válasz. Természetesen keresztényként részt lehet venni a szabad egyetem oktatásán, mondjuk már vége van, de esetleg jövőre. Természetesen be lehet menni zsinagógába is. Hogyan tudna valaki több ismeretet a zsidó szokásokról, ételekről, ünnepekről tudni? Például kövesse ezt a Facebook csatornát, az biztos, hogy sokat segít. Ajánlom a saját blogomat, a lekvárisgem.blog.hu, tehát természetesen a zsidó.com weboldalt is szeretettel ajánlom. Azt mondja, de a fő kérdésre rátérve, szerint, hogy a vegyes házasságok anno és most mennyire megengedettek és mennyire okoznak problémát, azt gondolom, ugye erről is már sokat beszéltünk, hogy a házasság az egy isteni intézmény, talán ebben a múltkori kóser szexel kapcsolatos előadásban is említettem, hogy a házasság egy isteni intézmény, ugyanis nincs ok arra, hogy egy férfi és egy nő összeházasodjon, kizárólag és csak az, hogy Isten ezt akarja, ez Isten akarata. Ugyanis férfi és nő élettársi kapcsolatban is élhet, vadházasságban is élhet, nem tudsz racionális okot mondani manapság, hogy miért házasodjon össze egy férfi és egy nő, ha csak nem azért, mert belül egy kis hang azt mondatja, belül egy isteni hang azt mondatja az emberrel, hogy én azt akarom csinálni, és úgy akarom a házasságot véghez vinni, ahogy Isten akarja. Márpedig, hogyha a házasság egy isteni találmány, akkor érdemes úgy csinálni, ahogy Isten szeretné. Isten úgy szeretné, hogy zsidó ember zsidóval házasodjon, keresztény ember pedig keresztényen házasodjon. Ugye ezeken a beszélgetéseken mindig el szoktam mondani, és most is nagyon fontos, hogy minden vallást, különösen a monoteista vallásokat szépnek és értékesnek tartok, minden kultúrát, a keresztényt és az iszlámot is értékesnek tartok, és értékes is, úgyhogy ennek megfelelően mindenkit arra buzdítok, hogy kövesse a saját vallását, de hát ezek a beszélgetések meg arra jók, hogy megismeri valaki a zsidó vallást, aki esetleg nem zsidó. Oké. Azt mondja, szép napot kívánok, még nem kaptam üzenetben, egy, azt mondja, nem. Még nem láttam olyan üzenetet öntől, ahol beszélt volna, hogy Jézust a zsidó vallás miért nem ismeri el megváltónak, amivel nincs semmi gond. Bennem felvetett néhány kérdést, ezek szerint én bűnt követek el azzal, ha hiszek bennem, mint Isten fiában. Ugye az a kérdés, hogy ugye erről sokat beszéltem, és mindig ezt elmondom, hogy senkit nem akarok megbántani, senkinek a vallását nem akarom becsmérelni, mindenki abban hisz, amiben jónak látja és szeretne, és nagyon helyesen tartom, hogyha egy keresztény ember a keresztény tanításokat követi, és a keresztény szokásokat gyakorolja, gyönyörű szépek a keresztény szokások, régiek, és fontosak a keresztény szokások és törvények, ezeket kell egy keresztény embernek betartania, a zsidó embernek meg a zsidó szokásokat és törvényeket kell betartania. Ugye a zsidóság nem ismeri el Jézust megváltóként, messiásként, ennek több oka is van. Az egyik és legfontosabb ok, hogy az eljövetele után nem következtek be azok a, vagy Jézus élete után, vagy úgy tetszik halála után, haláláig nem következtek be azok, amelyekről a proféták már korábban Jézust megelőzően 500 évvel proféciáltak, hogy mi fog történni a megváltás idejében. Egy zsidónak hinni Jézusban, az bűn, ez igaz. Ugyanis főként, ami a katolikus Szent Háromságot illeti, ugye azt hiszem, hogy jól tudom, Ásraci biztos sokkal jobban tudja, ha jól tudom, a Szent Háromság az nem általánosan elfogadott keresztény dogma, de a katolikus vallásban biztos elfogadott dolog a Szent Háromság. A zsidóság szerint a Szent Háromság az nem egy, szóval hogy mondjam, az nagyon nem oké. Miért nem oké? Azért, mert a zsidóság abszolút monoteista vallás. Egy Istenben hiszünk. Nincs Istennek fia, pláne nem húsvérfia, nincs Istennek egy partnere, vagy közvetítője, vagy nincs Istennek egy szárnysegédje, akin keresztül a világot menedzseli, de azt állítani pedig a zsidóság szerint, hogy mondjam, teljesen elfogadhatatlan azt állítani, hogy Istennek húsvér fia lenne, vagy hogy ő egy húsvér nőt megtermékenyített volna. Ez egészen biztos, hogy ez nem elfogadható, de keresztény ember számára nem tilos ilyenben hinni, egyáltalán nem tilos. A nem zsidó emberek számára nincs előírva ez a fajta nagyon szigorú monoteizmus, és elfogadható ez a fajta, amit úgy hív a zsidó vallások, hogy shit food partnerség. Tehát a nem zsidó emberek számára, magyarul egy keresztény embernek hinni Jézusban az nem bűn egyáltalán, feltéve is, ha és amennyiben ő is egy Istenben hisz, és nem pedig több Istenben. Abban az pillanatban, ahogy esetleg a Jézus hite valakinek az egy több Isten hitbe megy át, az már utána már egy nem zsidó embernek is, már egy nem zsidó embernek is helytelen, és zsidó embernek mondom egyáltalán teljesen elfogadhatatlan. De még egyszer, nem szeretek ezekről a kérdésekről beszélni, mert először is úgy érzem, hogy egy zsidó tanításban nincs helye annak, hogy én keresztény dolgokról beszélgessek, ezt csinálják a papok, meg a plébánosok, és stb. Van elég, hál' Istennek, akik ilyesmitvel foglalkoznak, nekem ez nem dolgom, és összehasonlítani sem szeretem a vallásokat, az pedig kifejezetten nem helyes. Azt mondja, hogyan látják a zsidók a messiás eljövetelét, lehet-e tudni, hogy ki a messiás? Nem tudjuk, ki a messiás, nem tudjuk egyáltalán, hogy ki lesz az, aki majd eljön, bárki is jön majd, azt nagyon nagy szeretettel és örömmel fogjuk várni. Azt, hogy mikor fog eljönni a messiás, akkor fog eljönni, amikor az emberiség bevégezte azt a feladatát, amit be kell végezni. Ezért nekünk az a feladatunk, mindannyiunknak, zsidónak és nem zsidónak egyaránt, nekünk az a feladatunk, hogy mindenki fokozza a jó cselekedetek elvégzését, az adomány, mindenki több adományt adjon, a zsidók minél több tórai parancsolatot tartsanak be, ezzel segítve azt, hogy a világ tökéletesebb legyen, hogy végre elérkezzen az idő, amikor eljön a messiás. Oké. Eddig a kérdések, holnap is lesznek még kérdések, mert még egy csomó üldögél a postaládámban, úgyhogy akinek esetleg még nem sikerült válaszolnom, attól elnézést kérek. Nagyon röviden tekintsük át, hogy miről beszéltünk. A 16. fejezet, a Tánya című könyv 16. fejezeténél járunk, és Azt mondja, hogy hol is tartottunk. Oké. Hoppá. Ott tartottunk, hogy, na igen, meg vagyunk. Ott tartottunk, hogy oké. Okay. Azt mondja, a szív felfogja a bölcsesség és a megértés szellemével az agyban az áldott Isten nagyságát, aki előtt minden más semmiség, ezért illik és jár neki, hogy minden élőlény lelke sóvárogjon utána, és ragaszkodjon hozzá, és elmerüljön az ő isteni fényében. Ugyanígy illik, hogy az ember saját lelke szenvedélyesen vágyakozzon és sóvárogjon utána, hogy elhagyja azt a burkot, elhagyja a burkot, azaz a testet, amely a lelket, mint egy burok veszi körül, és rejti el, hogy Istenhez ragaszkodjon. Gondolatai szerint az ember lelke olyan intenzíven vágyakozik Isten iránt, hogy azok csak akaratuk ellenére laknak a testben, ugye a lélek csak akarat, a lélek, ugye most a Bénoniról beszélgetünk, a közepes emberről, és arról, hogy a közepes ember vágyódása Isten iránt olyan erős, és ennek a lelkükben lakó eredendő Isten szeretetnek és Isten félelemnek, amiről korábban beszéltünk, az ereje olyan erős, hogy a lélek szinte vágyik kilépni a testből, és újra egyesülni Istennel. Okay. Ezen állapotukban a Bénoni, tehát a közepes ember gondolkodása egyáltalán nem képes megragadni Istent, kivéve a Tórában is annak parancsolataiban merítkezik, és azokba burkolózik. A Tóra tanulmányozásával és a Tóra parancsolatainak betartásával az ember megragadja Isten akaratát és bölcsességét, amelyek egyek magával Istennel, ahogy ezt korábban beszéltük, a királyt ölelő ember példájával. Okay. Tehát nagyon fontos gondolat. Hogyha valaki úgy érzi, ugye arról beszéltünk, hogy hogyan tud valaki magában ébreszteni Isten szeretet és Isten félelmet, hogyan képes az ember magában, hogyha nem érzi, hogy magában, lépjünk egy lépést vissza. Arról beszéltünk korábban, hogy minden embernek a lelke isteni. Ezért minden lélekben mélyen belül van egy vágyódás, egy szeretet Isten irányába. De nagyon sokszor ez el van borítva, be van burkolva, el van rejtve mélyen a lélekben, és nem tud kijönni. Hogyan tudjuk magunkban felébreszteni a szunnyadó Isten szeretetet, ez a legjobb kifejezés, hogyan tudjuk felébreszteni magunkban a szunnyadó Isten szeretetet, csak a bibliai parancsolatok betartásával, a Tóra parancsolatainak betartásával, illetve a Tóra tanulással. A Tóra tanuláson keresztül, ugye a Tóra, mint Isten bölcsessége, és ha emlékeztek, korábban még a második fejezetben beszéltünk arról, hogy Isten is az ő bölcsessége egy, ugye az ember a földi halandók tudása nem egy az emberrel magával, ugye? Mondok egy példát. Én tudom, hogy mennyi 2 + 2, de a 2 + 2 az akkor is 4, hogyha én nem tudom, hogy mennyi 2 + 2. Ugye a tudás az rajtam kívül áll, én tudhatok valamit, de a tudás ettől még nem egy velem. Nem egy és ugyanaz velem. Van a tudás, hogy 2 + 2 = 4, én ezt tudhatom, de ettől még az az információ, az a tudás, az önmagában is helyt áll, akkor is, hogyha én nem tudom esetleg. Istennél nem ez a helyzet. Isten és az isteni bölcsesség az egy és ugyanaz. Hiszen semmi nincsen Istenen kívül, ezért minden Istenen belül van. Még a saját bölcsessége is, Isten tudása, Isten bölcsessége is Istenen belül van. Oké, most. Tehát, hogyha az isteni bölcsesség manifestuma, az isteni bölcsesség megjelenítése ebben a fizikai világban, az a Tóra. A Tóra, a Biblia, a zsidó tudomány, a rabbinikus tudomány, az Isten bölcsessége. Ez nem más, mint Isten bölcsessége. Ugye szűkebb értelemben a Tóra Mózes 5 könyvét jelenti, tágabb értelemben pedig az egész zsidó hagyomány. Ez Isten bölcsessége. Most, én hogyan tudok közelebb kerülni Istenhez? A bölcsességén keresztül, azon az egy dolgon keresztül, amit Isten kinyilvánított magából. Ez pedig a bölcsessége. Olyan a példa, ugye az Alter Rebbe, a Tánya szerzője azt a példát hozza, mint amikor valaki meg akarja ölelni a királyt. és átöleli, hiába van a királyon a palást, hiába van a királyon a ruha, akkor is az ölelés, az egy értékes ölelés, az mégis egy ölelés, pedig ugye a testük ténylegesen nem találkozik az öleléskor, csak a ruhán keresztül, a ruhák találkoznak, de mégis, ugye amikor azt, amikor megöleljük édesanyánkat, megöleljük a feleségünket, férjünket, édesapánkat, gyerekünket, akkor nem kell, hogy ezt, nem kell, hogy a testünk ténylegesen összeérjen, nem baj, hogyha a ruha köztünk van, hiszen ez nem vesz el az ölelés értékéből semmit. Ugyanígy van ez, hogyha meg át akarjuk ölelni Istent, idézőjelbe téve, tehát hogyha ha Istennel való viszonyunkat szorosabbá akarjuk fűzni, akkor átölelhetjük a királyt, még akkor is, ha csak a ruháján keresztül tudjuk tenni, és az a, mi ez a ruha, ez a Tóra. A Tórán keresztül, a Tóra bölcsességén, vagy a Tóra, ami Isten bölcsessége, azon keresztül tudjuk ténylegesen, az egyetlen módja annak, hogy ténylegesen szoros kapcsolatot alakítsunk ki Istennel, hogyha valaki tanulja a Tórát, valaki tanulmányozza, például részt vesz ezeken a beszélgetéseken, ez is Tóra tanulás tulajdonképpen, tehát ha valaki a Tórát tanulmányozza, azon keresztül tudja felébreszteni magában a szunnyadó Isten szeretet és a szunnyadó Isten félelmet. Innen fogjuk folytatni, kedves barátaim, holnap este. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha van bárkinek kérdése, kérlek jelezze itt ezen a Facebook oldalon privát üzenetben. Holnap este 8-kor találkozunk. Egy blogbejegyzés is elkészült, holnap ki fogom tenni, amely arról szól, hogy milyen magas volt Ádám az első ember. Meglepő válaszokat fogtok hallani. Vigyázzatok magatokra és egymásra, ajánlom magamat itt a Facebook oldalon, kövessétek, lájkoljátok, kérlek szépen az Instagram oldalmat, Lekvár és Jam, Instagram oldalt, a YouTube oldalt, szintén Lekvár és Jam néven, illetve a lekvarisjam.blog.hu blogomon számos érdekes írást érhettek el. Vigyázzatok magatokra és egymásra, szép estét kívánok!